Igazából nagyon egyszerű, információs csatorna és gyakorlatilag döntés csatorna. Tehát úgy, ahogy mondjuk az országnak a döntéshozatali szerveiben, úgy itt is az egyetemen a diákképviselők részt vesznek a kari tanácsokban és a szenátusokban, és szavazásukkal, tehát szavazatukkal beleszólhatnak a döntésekbe, illetve az ott meghozott döntéseket tudják ők továbbítani a diákoknak. Szerintem ez a főbb feladat lévén, hogy ugye a minisztériumi rendeleteknek megfelelően 25% a diákképviselők részvétele a szenátusban is, és a kari tanácsokban is. És arra jó, hogy az információk eljussanak hozzánk, viszont nem elég ahhoz, hogy valósan bele tudjunk szólni a döntésekbe, hiszen hogyha csak a diákok ellenkeznek, úgymond úgy sem elég ahhoz, hogy az egyszerű többség meglegyen egy döntés megváltoztatásában.
De mennyire van egyetértés a diákok a diákképviselők között? Mit mutatnak az elmúlt évek tapasztalatai?
Igazából viszonylag kevés az a téma, például a szenátusban vagy a kari tanácsokban, ami úgy igazán velejéig érinti a diákokat, hiszen rengeteg adminisztrációs döntést kell meghozni, ami érinti a diákokat, de gyakorlatilag nem érzem azt, hogy a mi dolgunk lenne, mint érdekképviselők, hogy beleszóljunk abba, hogy mondjuk hány munkahelyet hoznak ki az adott évben. Itt általában egyetértés szokott lenni, lévén nincs igazából, amivel ellenkezzünk, ahol valós olyan döntések vannak, amik igazán minket, mint diákok, mint egyetemi hallgatók befolyásolnak, ott azért általában egyetértés szokott lenni, tehát amennyiben úgymond kiüti mindenkinél a csengőt döntés, az, amit felterjesztettek a szenátus vagy kari tanács elé, ott általában a diákok azt érzik, és úgymond egyként szavaznak. Hogyha mondjuk külön magyar tagozatot érintő döntések vannak, azok is ritkább általában természetesen a magyar hallgatók összetartanak. Nem szokott abból probléma lenni, hogy széthúzás van akár köztünk. Román kollégákkal sem szokott probléma lenni ebből a szempontból, ők is, mint diákok, általában ugyanabban a cipőben járnak, mint mi. Viszont, ahogy említettem, így közösen sem érünk el igazából nagy változást.
Január 10-én volt a diákképviselő választás. Mennyire volt ez sikeres még akkor is, hogyha ez a munka nehéz és nem mindig eredményes?
Azt elmondhatom elsősorban, mint Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnök, hogy a magyar képviselőhelyek mind fel lettek töltve. Most nem sokára, sőt már azt ki is vannak függesztve az eredmények. És a román tagozaton azt hiszem majdnem minden helyet feltöltöttek, maradt néhány üres hely, amire majd a következőkben fognak meghirdetni új jelentkezést.
Hogyan fog akkor kinézni a jövőre tekintve ezen embereknek a munkája? Szavaznak, információt adnak át, de mit feltételez tőlük, hiszen egyetemre járnak, tehát az órákon is részt kell vegyenek, és vizsgázniuk is kell.
Abban hiszek, hogy az igazi dolguk a diákképviselőknek az nem pont a szavazás pillanatában van, hanem az lenne talán a lényeg, hogy az előtte levő folyamatban tudjunk beleszólni, a véleményünket nyilvánítani, viszont működik, amennyire működik, megpróbáljuk mi is hozzátennünk a magunkét. Általában megpróbálják figyelembe venni ezt, amit mondunk. Van, amikor nem, mert hogy szembe megy mondjuk azzal, amit az egyetem vezetősége szeretne, de nagyjából ez lenne a feladata egy diákképviselőnek. Tényleg ez a nehéz, ami úgymond fiatalabb hallgatóként mondjuk a szenátusban felállni és elmondani egy beszédet mondjuk román nyelven, ugye, ami nem mindenkinek az anyanyelve, akkor az azért megviseli az embert idegileg is, szívérendszerileg is. Viszont azt hiszem, hogy ez talán a szépségei közé is tartozik, hogy ez egy olyan tapasztalat, amit mondjuk az embereknek szerintem a több mint 99%-a soha nem tapasztal meg életébe. Hogy milyen az igazából, amikor egy vitában részt kellene venni, és a másik azt mondja, hogy de nem. És te azt kell mondjad, hogy de igen. Ez az, ami próbára teszi igazán a diákképviselőket.
A jövőben még beszélgessünk a diákképviselők munkájáról, elért eredményeikről, kihívásaikról, de most beszéljünk arról, hogy mi lesz az MMDS házatáján 2024-ben, hiszen elkezdődött az új év, most már teljes gőz.
Amit el tudok mondani, hogy elsősorban ahhoz, mint új, viszonylag új elnök, azt próbálom, hogy az előttem lévők által létrehozott elég nagy hajót megy egy irányba, ezt fenntartsam. Nagyon jó csapat van, akivel dolgozunk, és nagyban robognak már a munkálatok, szervezzük a 31. tudományos diákköri konferenciát, a 25. diáknapok és diákfesztivált. De emellett, amit én egy picit úgy a személyes terveimnek, személyes nézőpontom által befolyásolt iránynak tekintek, és ezt szeretném egy picit, ezt a nagy hajót arra kormányozni. Picit az ilyen soft skills, tehát az ilyen kommunikációs témakörök például, vagy testbeszéd. Úgy érzem személyesen mondjuk, mint orvostan hallgató, hogy viszonylag, sőt, nagyon kevés hangsúly van fektetve arra mondjuk, hogy hogy kell beszélgetnünk egy pácienssel. Nagyon kevés időt töltünk igazán úgy, hogy beszélgetnünk, és nem egy irányú kommunikációt folytatunk a beteggel, vagy mondjuk az oktató borzasztóan, mert hogy nem is jutunk beteg közelébe. És én ezért szeretném azt, hogy a hallgatótársakat és persze magamat is ilyen képzések által továbbfejleszem, vagy továbbfejlesszük igazából. És ennek az első lépcsőfoka egy próbálkozás volt októberben, egy vezetőképző, amit a Diákszövetség szakosztályvezetőinek, eseménykoordinátorainak szerveztünk, és ahol többek között menedzsmentről, pénzügyi, adminisztrációs eljárásokról, testbeszédről is szó esett. Úgy gondolom, hogy mint Diákszövetség be kell töltsük azt az űrt, amit az állami intézmények hagynak, és próbálunk arra fele irányodni, hogy ezeket az űröket betöltsük. És szerintem ez az egyik ilyen legnagyobb tátongó űr.
Lehet akkor 2024-ben is ilyen eseményekre számítani, ahol ezeket a kommunikációs és más tulajdonságokat, kvalitásokat fejlesztitek? Illetve erre csak diákok látogathatnak el?
Mint Diákszövetség igazából azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy ez kifejezetten a hallgatóknak, egyetemistáknak szól. Lévén, hogy mondjuk a középiskolásoknak van saját szervezetük, vagy feléjük másfajta szervezetek irányulnak. Úgyhogy igazából igen, ez az egyetemistáknak szól.
És a gyakorló orvosok nem látogathatnak el, hogyha kedvük támadna rá, esetleg ők is szeretnének fejlődni ebben a kérdéskörben?
Például érdekes, van egy sítáborunk, ahova nagyon sokan érdeklődnek, viszont nekünk muszáj valahogy ragaszkodnunk, hogy az aktív tagjainknak adjunk teret. Hogyha maradnak például üres helyek, akkor általában meg szoktuk hirdetni, és szívesen látunk bárkit, ha olyan a rendezvény, viszont általában az aktív tagok azok, akiket mi próbálunk úgymond kiszolgálni ilyen információkkal.
És akkor a jövőre nézve lesz ennek folytatása?
Igen, mindenképp ez a tervünk. Természetesen ebbe, főleg ha őszinte vagyok, akkor a pénzügyek szólnak bele, a diák zseb nem túl mély, de próbálkozunk minél több pályázati forrást megszerezni, és ezáltal, hogy tudjunk minél több ingyenes képzést biztosítani a hallgatóknak, és én nagyon szeretnék egy ilyen képzés sorozatot folytatni, elindítani, ami ezt a témakört dolgozza fel minél mélyebben és minél interaktívabban, mert azt hiszem, hogy ez a kulcsa annak, hogy valós tudást tudjunk átadni, és ne csak információt, mert a frontális oktatás, mondasz, egyre többször szembesülünk vele, hogy egyre kevésbé hatékony, ahogy a hallgatóknak, vagy úgy a fiataloknak általában a figyelme, egyre inkább az attention span, ez az intervallum, ameddig valaki tud figyelni, ez egyértelműen csökken, és úgy gondolom, hogy ez alkalmazkodni kell, megakadályozni nem tudjuk, és ezért szeretném azt, hogy minél interaktívabb, minél újabb technikákat használó képzéssorozatot tudjunk létrehozni. Ez talán a legnagyobb terv, amit 2024-re azt tudnám mondani, hogy meg szeretnék valósítani.